Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket. Jól tudjátok, hogy dolgainkat nem így terveztük, és nem így gondoltuk erre a mai napra sem. A járványos időszakban, a tegnapi napon kimentését kérte erről a mai alkalomról Szabó István püspök úr. Elmondása szerint többen az ő környezetében megbetegedtek, és nem mert eljönni ide közénk, hogy nehogy mások is esetlegesen megbetegedjenek. Nagy szeretettel köszönti a mi közösségünket és gyülekezetünket elnöktársával együtt, Veres Sándor főgondnok úrral együtt. 46 mondjam és 6 hirdessem gyülekezetünk közösségének, településünk polgármesterének is köszöntését, aki kimentését kéri ugyancsak a járványos helyzet miatt erről az alkalomról, de úgy is köszönt bennünket, mint ennek az épületnek egykori szomszédjában élő és felnövő Isten áldását kéri a mi közösségünkre. Alkalmunkat kezdjük meg, a 25. Zsoltát énekeljük, első 4 versszakát ennek a szép éneknek.
Oh,
segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy immáron hivatalosan is beléphetünk ebbe a hajlékba. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te bennünket vezető, utat mutató, életünket irányító Isten vagy. Hogy amikor sok bosszúság, borús fellegek, vészjósó idők vannak körülöttünk, te vagy a mi életünknek egyedüli vezére, életünknek adója és megváltója. Legyen dicsőség ezért neked, Úrunk Istenünk. Szent és igaz vagy te, és ahol te megjelensz, ahová te belépsz, ott a te szentséget betölti annak közegét. Mint ahogyan egykor rászálltál, Úrunk, a te személyes jelenléteddel a jeruzsálemi templomra, és mikor azt kérték sokan sok helyütt, akár ebben az évben is, hogy igaz legyen, itt van Isten köztünk, gyertek őt, imádjuk, most mi is ezért hódolunk és áldunk, magasztalunk téged. Köszönjük neked, Úrunk, megtartó ígéretedet, bennünket, igazgató jóságodat, és kérünk, bocsásd meg a mi restségünket, bocsásd meg a mi süketségünket, hogy igéd előtt bezárjuk a mi szívünket. Engedd, hogy minden körülmény közepette téged keressünk és téged halljunk ezen a helyen, téged imádjunk minden körülmény közepette. És hadd legyen majd sok embernek itt bűnvallása, előtted való leborulása, és hadd tapasztalják meg sokan, hogy te szerető és irgalmas Isten vagy, hogy felemeled a porba sújtottat, hogy megkegyelmezel a bűnösnek, hogy életet adsz annak, aki úgy érzi, hogy már senki sem szereti, és szinte már élő halott ebben a világban. Köszönjük, hogy ez nem csak szól a mi életünknek, hanem fiadnak, a fiad életének valóságos bizonságtétele, Krisztus szeretetének, keresztjének és feltámadásának a következménye. Így kérünk, Urunk, hogy most szólíts bennünket, lelked által, hadd tanúskodjunk mi is te rólad, megváltó Urunkról, Jézus Krisztusról. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt Péter apostol levelében olvassuk, Péter első levelében, a második fejezetben, az első 12 versben.
Épületed fel lelki házzal. Levette tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatás, irítséget és minden rágalmazás, mint újszülött csecsemő a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megítéltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő követ épüljetek fel lelki házán, szent papsággal, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, melyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, letette Sionban egy kiválasztott, drága sorok követ, és aki hisz benne, nem szégyenül. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hiteteleknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendet tettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rávallaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
Amen. Kedves testvérek, egy régi dolog jutott az eszembe. Itt Csobánkán is megtörtént évekkel ezelőtt, most már mondhatom úgy, hogy évtizedekkel ezelőtt, hogy a testvérek ismerték a mi gyermekeinket, és ismerik most is őket, és Éva néni valahogyan megtudta, meghallotta, hogy az Andris fiam szereti a köveket. És amikor Éva néni valahol a kertben, vagy Csobánkán talált egy szép követ, akkor elhozta egy bibliaórára, és elküldte az Andrisnak. Mi pedig gyakran találkoztunk a gyereknek a zsebébe különböző követke, amikor a zeneiskolába ment, ott is nézte a murvában a szebb-szebb köveket, vagy éppen ahogyan kirándult, mindig jól megrakott zsebekkel érkezett haza. Ezekből a kövekből a mai napig van még otthon. A kövek számára, akkor számunkra ajándékok voltak. Vannak olyan kövek, amelyek ajándékul szolgálnak az ember számára. Már amikor jöttek a testvérek, akkor is kérdezték néhányan, hogy mik azok a kövek, amelyek itt a lejáratban lettek elhelyezve. Néhány fiatal készítette ezt erre a mai ünnepi alkalomra. Fehér kövek. Ráírva ennek a mai alkalomnak az igéje, vagy a mottója, a kettő együtt igaz, élő kövek. Emlékszem arra is, szoktam mondani, amikor kövekről beszélünk, egy alkalommal a Jelenések könyvéből a kis-ázsiai gyülekezet leveleit magyaráztuk a templomban, és egy asszony, aki azóta elment közülünk, a templom ajtóban megvárt, éppen a fehér kőről volt szó, amire majd Isten ráírja azoknak a nevét, akik az övéi, és teljesen váratlanul az atyából elővett egy kis díszt, amelynek a közepén egy fehér kő volt. És azt mondta, ezt önnek hoztam. Nem tudta, hogy erről lesz szó az Isten tiszteleten. És mégis ott volt a kezében, a szívében egy fehér kő, egy élőkő. De tudom, hogy nem csak ilyen kövek vannak az embernek az életében, amelyek ajándékként jelennek meg a mindennapok világában. Hanem vannak olyan kövek, amelyek akadályok. Amelyeket az ember megpróbál kikerülni, vagy megpróbál az ember elhengeríteni. Tessenek megkérdezni egy csobánkait, hogy mit jelentenek a kövek, amikor ásni próbál, amikor megpróbálja kibányászni, vagy amikor megpróbálja odébb tenni. Vagy legutóbb is, amikor én magam ide tértem egy szombati munkás napon, akkor azt láttam, hogy a férfiak éppen köveket hordanak, köveket cipelnek. És hát csak a az egyik legnehezebb megmondója lenne, hogy mit jelentenek itt a kövek. Molnár Zsolt tudná megmondani, aki ezért az épületért, mint kivitelező felelős volt, hogy akár csak itt ebben a helységben hányszor fogtak meg egy követ, hányszor tettek odébb, hányszor kevertek kőből betont, vagy éppen mennyit bontottak. Vagy amikor a szomszédunk falát kellett kibontani, mert megroppant a fal, akkor abból milyen kövek kerültek ki. Vannak olyan kövek az ember életében, amelyek akadályként jelennek meg. És amikor felismerjük ezeket a helyzeteket, ezeket az alkalmakat vagy eseményeket, akkor legtöbbször azt kérdezzük, hogy miért van ez. Hogy hogyan is fog eltűnni a kő, az akadály az életünkből. Ezt teszik, hadd mondjuk ki bátran, a húsvét hajnalán Jézus hírjához induló asszonyok is ezt kérdezik, hogy hát ki fogja elhengeríteni a követ a sírnak a szájáról. Ki lesz az, aki megbirkózik a kővel? Ki lesz az, aki legyőzi majd annak a súlyát? Pedig talán a legfontosabb kérdés, amikor ilyen akadálykövekkel találjuk szembe magunkat, így hangzana, hogy mi célból vannak ott azok a kövek az életünkben. Miért? Miért tette oda Isten? És itt most már nem a fizikai munkáról beszélek, hanem talán a mi terheinkről, gondjainkról. Mi célja Istennek az akadályokkal kapcsolatban? Mi célja Istennek avval, hogy szinte kiszámíthatatlanul élünk, nem tudjuk, hogy holnap, holnap után milyen rendelkezéseket kell betartanunk? Talán ez a kérdés mindennél aktuálisabb lehet a ma emberének. Mi célból van rajtunk ez a próba, ez az akadály? És persze talán tudhatjuk a feleletet, a választ is. Azért, mert Isten irányváltozást akarna elérni a mi életünkben. Nem csak azt, hogy kikerüljük, hanem azt, hogy más irányba tartson tovább az életünk. Hogy irányt váltsunk. Korábban rossz helyre haladtunk, rossz felé mentünk, most pedig talán Isten felé mehetünk tovább. Ne felejtsétek, minden egyes lépéssel, amit Isten ellen teszünk, amikor eltávolodunk az ő útjáról, legalább 3 lépést veszítünk. Egyet, amivel eltávolodtunk, egyet, amivel visszatérünk, és egyet, amivel már haladhattunk volna. Ilyen az, amikor az ember nem veszi észre, hogy az akadályok azok nem ellene, hanem érte vannak. És persze nem csak ajándékköveink vannak, nem csak akadályköveink vannak, amelyek életünknek irányváltozását szeretnék megváltoztatni, hanem vannak emlékköveink is. Emlékkövek, amelyek figyelmeztetnek bennünket. Oszlopok, amelyeket az Ószövetség népének is emelnie kellett, amikor Isten csodát tett velük. Olvassuk, miután átvezette Izraelt Isten a Vörös-tengeren, az volt a parancs, hogy annak a medréből hozzanak köveket, és abból oszlopot építsenek, hogy évtizedek, évszázadok és évezredek után is hirdessék a kövek. Isten szabadító Isten. Vannak emlékköveink is. És persze egy picit ennek a kis ajándéknak is az a célja, hogy most ez ne a sóderbe kerüljön, ez a fehér kis kő, hanem legyen emléke ennek a mai napnak. Hogy figyelmeztessen bennünket, hogy elmondja, Isten hatalmasat cselekedett a mi életünkön. Átvitt bennünket egy akadályon, amin nem tudtunk volna átmenni. Amikor mi nem tudtuk a megoldást, Isten egy perc alatt megoldotta azt. Hogy Isten kinyitott egy ajtót, vagy éppen a mi érzetünkben bezárta azt. Hogy túléltünk egy betegséget, egy balesetet. Mit mond itt Péter ebben a levélben, ennek a bevezetőjében azt mondja, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Az emlékkörek mindig erről szólnak. Jóságos az Úr. Ne felejtsd el. Egy életen keresztül tudd, Isten szeret téged. Néhányan már bibliaórán egyéb helyeken megkérdezték azt, hogy mi lesz ennek az épületnek a neve? Lesz egyáltalán ennek az épületnek neve? És akkor elmondtam, hogy Isten hogyan vezetett engem ebben a kérdésben az elmúlt néhány hónapban. Régóta foglalkoztatott ez a kérdés. Mi lehet ennek az új hajléknak a neve? Van-e egyáltalán neve ennek a hajléknak? Bevallom őszintén, hogy az első, ami Csobánkáról eszembe jutott, az a szikla volt. Az, ahogyan néhány évvel ezelőtt egy lelkész körben, még a régi imaházban, egy május időben asszonyok nagyon szép, szeretett vendégséget készítettek. Bent volt minden, be volt építve, be volt víve a kis gyülekezeti teremben. Kint pedig ragyogóan sütött a nap. És akkor valaki azt mondta a lelkészek közül, hogy miért nem visszük ki az asztalt, meg néhány széket. És akkor a régi haranglábnak a tövébe letettük az asztalt, az a napsütésbe, letettük a székeket, csak csendben jegyzem meg az egyik széknek az alján egy MSZMP. Ilyen kis leltárjegyzék volt, ahogy nem láttuk a leltárjegyzéket, azt az alumínium kicsikot. Na mindegy, de ott ültünk a napon, és akkor néztük az oszolyt. Nem is nagyon beszéltünk. Csak az oszolyra merett a tekintetünk. Napsütés, meleg és oszolj. Mi lehet ennek a háznak a neve? Valahogy a szikla körül forgolódtak a gondolataim. Nem mondom el a hosszú verziót, hogy hogyan konkluálódott mindez, hogyan jelent meg végül is ez az elnevezés, amelyet néhányan talán már olvashattak, mikor beléptek ebbe a hajlékba, hogy élő kövek, lelki ház. Mert azt gondolom, hogy számunkra mégiscsak ez a legfontosabb. Nem csak a szikláról beszélhetünk, nem csak az oszolyról, nem csak a próbatételekről, nem csak a bennünket irányító kövekről, hanem beszélhetünk az élőkőről, és beszélhetünk az élő kövekről. Erről szól itt az apostol. Azt mondja, hogy az élő kő az Jézus Krisztus. Az élő kő az, akire építheti az ember az életét, Jézus Krisztus. Az élő kő, amely nem múlik el, bármi történik a környezetében, Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. És felszólítja az ige olvasóit, az egykori gyülekezetet, és felszólítja a mai gyülekezetet is, hogy járuljatok ehhez az élőkőhöz. Nem passzivitásról van szó, hogy tudom, hogy van egy élőkő, nem arról van szó, hogy tudom, hogy van Isten, hanem hogy tudom, hogy él, tudom, hogy uralkodik, tudom, hogy az életemet rábízhatom egyedül. Tudom, hogy ő az én egyedüli reménységem. Tudom, hogy ő az én egyedüli vigasztalásom. Tudom, hogy az élet az nem kétségbeesett megsemmisülés. Nem arról van szó, hogy egy másik kő minden elzár, ami szemünk elől. Hogy kikerülhetett a szükséges rossz. Hanem tudom, hogy ez az élő kő egy nyitott ajtó, egy ketté hasadt kárpit, amelyen az ember átlépve hazaérkezik. Az élő kő Jézus Krisztus. És amikor mi, ti, Csobánkán élők, küzdünk a kővel, amikor odébb kell rakni, és még ki tudja, hányszor kell majd odébb rakni itt is, ezen a helyen azokat a köveket, amelyeket oda tettünk most a haranglábnak a másik oldalára. Hányszor kell majd vele küzdenünk? Emlékeztessen bennünket az élő, egyedüli, egyetlen egyre, Jézus Krisztusra. És persze emlékeztessen arra, hogy mi is épüljünk, mint élő kövek lelki házzá. Épüljünk, forduljunk az Úrhoz, lássuk meg őt, mert építkezés persze az, amit végeztünk az elmúlt fél évben, háromnegyed évben. Építkezés az, ahogyan csinosítjuk a mi otthonainkat újra és újra. Megtanultam már én is a régieknek a bölcsességét, hogy egy otthon sosincsen kész. De építjük a mi kapcsolatainkat, építjük a mi barátságainkat, építjük családi életünket, építjük azokkal a kapcsolatot, akik újjak egy-egy közösségben. Építjük, bővítjük a mi tudásunkat, tanulunk mindig valami újat, és ez épít bennünket emberként is. De a mai igénk az építkezésnek az alapjához, a kezdetéhez vezet vissza. Egy olyan építkezésről beszél, amelyet nem csak lehetséges megtenni, hanem szükséges is. Szilárd alapra építeni az életünket. A tiédet és az enyémet. És te is és én is élő kővé lehetsz. Más-más alakú és formájú kő a mi életünk. Nem vagyunk egyformák. Mégis folyamatosan formálódhatunk, egymáshoz csiszolódhatunk. Ó, de sokszor mondják, tapasztalják és hirdetik, hogy a mi közösségeink, a mi gyülekezeteink, református egyházunk nehezen mozdul, nehezen lép. Ó, de sokan mondják azt, hogy mi inkább a gyülekezeteinkben az idősebb korosztály felé fordulunk. Ó, de sokan mondják azt, hogy itt szinte csak olyan emberek vannak, akiknek valamilyen formában szükségük van segítségre. Hát most arra hív bennünket az ige, ahogyan október 31-én imádkoztuk, hogy ne csak kő kerüljön kő mellé, malterrel, hanem testvér kerüljön testvér mellé, szeretetben. Épüljetek lelki házzá. Épüljetek gyülekezet közösségévé. Építsük így mi a mi egyházunkat. Mert a Szentlélek temploma vagy te is, és a Szentlélek templomává lehetek én magam is. Higgyétek el, hogy papíron, fejben, elven, a prédikációt leszámítva mindent elterveztem. Mindent. Azt is elterveztem, hogy megkérem a lányomat, hogy mondja el ezen az alkalmon Reményik Sándor Kövek Zsoltára című verset. Aztán Annát is lebeszéltem róla. Mégis néhány sort hadd mondjak ebből a versből, amely a Kolozsvári Evangélikus Templom centenáriumán hangzott el, majdnem 100 esztendővel ezelőtt. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Kőnehéz szívvel, dallamtalanul, lehajtott fáradt fejjel figyelek. Szeretném, a szívem megállna, csak a 100 éves templom kövei dobognának tovább. Dobognak. Dobbanásuk lassan áthat. Felmelegíti dermet, véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok, nehezek, otrombák, formátlanok. tehetetlenek, toppák, elesettek, mozdíthatatlanok. Hevertünk hét országban, szerteszéllyel, utak mentén, száraz patakmederben, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, vad éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándor lábait. Hevertünk külön-külön szerteszéllyel, egymásról alig tudtunk valamit, és nem álmodtunk templomról soha. De jött egy ember, törékeny, beteg, a lelke égett, szíve dobogott, akkor az ember templomról álmodott. Tudta, követ hevernek szerteszéllyel, tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul, elindult a köveket megkeresni, omlásokban, elhagyott kőtörőkben, utak mentén, száraz patakmederben, barangolt hetet-hét országon át, hol éleinkbe ütközött a nap, horzsoltuk az éjszaka bársonyát, és véresen törtük az ő lábait. Az az ember keresett, és megtalált. És ezt mondta nekünk. Ti templom lesztek. Falakká fogtok összeállni, és visszaveritek az ige hangját, és visszaveritek, és visszazengitek az orgonát, az imádkozó nagy nyomorúságot, és az áhítat szárnyaló énekét, szent nyugalommal veszitek körül, halkan dobogni fogtok a falakban, külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis egy ütemre vertek egy óriási templom dobbanással. Isten, ha akarja, a köveket dobbantja meg a szívek helyett. Így szól hozzánk a templomépítő. Így beszélnek hozzánk ma a kövek. Igen. Ha mi nem beszélünk, a kövek beszélnek. Ha mi élővé leszünk, akkor mi beszélünk az élő kőről, Jézus Krisztusról. Egy történetet olvasnék még, nem lesz rövid, de nem is olyan hosszú. Az a címe Kavicsos mederben. Vannak ablakok, melyeken sohasem süt be a nap. Vannak emberek, akik fényhiányos, hűvös helyeken is képesek növényeket nevelni. Én, írja a szerző, rendelkezem az elsővel, egy sosem fényes ablakkal, de nem rendelkezem semmiféle olyan tulajdonsággal, amely nyomán életben maradhatnának éjszak felé állított növényeim. Vannak azonban kedvenceim, amelyek ezen a párkányon jól érvényesülnek, a kavicsok. Több befőttes üvegnyi kavics köszönt minden reggel ebben a helyiségben. Keskeny, magas üvegben rendeztem őket, hogy ne takarják egymást. 5 éves lehettem, amikor először tévedtem el az építkezésre parcellázott, kietlennek mondható vidéken. Számomra nem volt kietlen, mert mindenhol kavicsok voltak, ezek vezették a lépéseimet. Míg mások a búzavirágot, pipacsot kötegelték, én kantáros nadrágom zsebeit kavicsokkal raktam tele. Házunk ugyan nem ebből épült, de jelentős mennyiséget szállítottam haza belőlük. Nem csupán a kavicsok sokfélesége az általuk okozott üzenet számomra, hanem az, ahogyan kialakulnak. Csekély talajtani ismereteim birtokában is tudhatjuk, a víz tehet a kavicsokról. Nem minden kő lesz kavicsá, csak az, amelyet a víz formál hosszan, kitartóan. Hol simogató, hol sodró erővel tompítja az éleket, és ezt nem máról holnapra teszi. Víz és idő kell ahhoz, hogy a föld tömörödött közeteiből szilárd, de kedves, marokra fogható, vagy gyönyként pergethető kavicsok legyenek. Hogy a kő nem vágyik kavicsá lenni, az biztos. Nem képes felkeresni a legközelebbi patakot, az is biztos. A kő és a víz találkozása nagy titok. Maradjon is titok, ne torzítsuk el magyarázásokkal. Magamtól sosem vágytam volna kereszténnyé lenni. Nem tudtam arról, hogy létezik víz, sem arról, hogy formálódnom kell. Mindennek tudatába kerültem, amikor már zajlott és folyt bennem a folyamat. Történt ugyanis velem egy csoda. A keresztség titka. Isten szeretetének az igéje elhangzott fölöttem, a víz szóban és a kancsóban jelen volt. Amikor felnőttként arra kértem Istent, hogy legyen ura az életemnek, mintha azt mondta volna, rendben, te tudd, veled vagyok. Nem csak most, hanem amióta létezel. Erre a döntésre neked volt szükséged, én már réges-rég döntöttem melletted. Isten szeretete és szava formál, de nem máról hónapra, holnapra. Sokan szeretnék ezt. Változni akarok, de gyorsan. Sokan szeretnének formálni engem szóval, vagy hallgatással, kritikával, vagy hasonlítgatással. Nem maradhatsz így, én is tudom. De csak Isten igéje, ideje és ereje elég ehhez. Mert lehet kapni zsákolt kavicsokat, gyanúsan egyformák, préselve formázva vannak, gépi erővel gurgatva, alakítva, nem úgy, mint az évszázadok során kialakultak. A gyors kavicsok gyorsan össze is zúzhatók. Hát sok ember személyisége éppen így formálódik, vagy deformálódik. Legyetek élő kövek. Legyünk élő kövek. És az utolsó gondolatom ehhez kapcsolódik itt, ezen az ünnepi Isten tiszteleten. Élő kőnek lenni nem csak, hogy nem könnyű, hanem az egyik legnehezebb feladat. Élő kőnek lenni, azt mondja az ige, elmondani azt, hogy Isten nagy dolgokat tett. Elmondani azt minden embernek, hogy korábban úgy hitte, eddig nem volt irgalom, most pedig irgalomra találhat. Eddig úgy érezte, hogy nem tartozik Isten népéhez, most pedig kimondhatja, Istené vagyok. Mert élőkőnek lenni nem azt jelenti, hogy valahol némán hallgatok. Hanem élőkőnek lenni azt jelenti, amit itt az igében olvasunk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonban vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Élőkőnek lenni ezt jelenti. Hirdetni, mondani, megélni. Ti azonban ezt mondja az ige. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Rólunk, rólatok beszél így az ige. Az első keresztény közösségekben, gyülekezetekben egy percig sem volt kérdés ez, hogy élő kőnek lenni azt jelenti hirdetni, mondani és menni. Csak később, egészen talán a mai napig fejlődött vissza a gyülekezeti élet úgy, hogy a missziói felelősség, szolgálat egyre jobban összeszűkült a hivatalos tisztségviselőkre, presbiterekre, lelkészre, majd talán minden egyes tevékenység egy-egy emberre. A hitoktatás, a konfirmáció előkészítés, a családok látogatása, a lelki gondozás, a szegényekről való gondoskodás. Ha úgy gondoljuk, mind-mind egy embernek a kötelessége. Ma ennek cáfolatára hív bennünket az Évisten. Mert az, hogy ennek a hajléknak van-e létjogosultsága, itt fog eldőlni. Mert az épület kész, meleg van. 18-19 fok, lehet, hogy már 20 is. Soha nem volt 20 fok a régi imaházban, állandóan. Persze, hogyha fölcsavartuk napokkal előtt, akkor volt. Az épület készen van. De a rendeltetése azon múlik, hogy élő kővé leszünk-e, hogy hirdetjük-e, hogy a mi gyülekezet életünk az nem süppede el a kényelmeskedésben. Vállaljuk-e a missziót? Vállaljuk-e azt, hogy Isten a sötétségből bennünket világosságra hívott el? Hogy lelki áldozatokat áldozunk az Istennek, Jézus Krisztus által? Vállaljuk-e ezt? Ez a kérdés, mert ha nem, akkor befejezhetjük. Akkor vége. Akkor én is felakaszthatom a palástot, meg mindenki más felakaszthatja. A presbiteri, esperesi, püspöki, meg nem tudom, hogy milyen címét. Hirdetni. Olyan szép képről beszél az Ószövetség, amikor a papokat régen felszentelték, akkor ennek a szentségnek volt egy jelképes cselekedete. A papok felszentelésekor az áldozati állat vérével Mózes Áronnak és fiainak megérintette a jobb fülét, a jobb hüvelykujját és a jobb lábuk hüvelyklábúját. És ebben az áldozatban álltak oda Áron és fiai Isten elé, és kinyilatkoztatták minden készségüket a szolgálatra, hogy az Úrért fognak élni. Jelképe volt ez mindannak, hogy az áldozati bárány vére legyen képes arra, hogy a füllel az ember meghallja Isten igényét. Hogy a kezével megtegye azt, amit Isten rábízott. És hogy a lába azon az úton járjon, amelyet az Isten mutatott neki. Igen. Isten az élő köveknek, a választott nemzetnek, a királyi papságnak ezt mondja. Legyen füled nyitott az ige meghallására, kezed megszentelt a szolgálatra, lábad pedig biztos a járásra. Ezt jelenti élő kőnek lenni, odaszánt életet élni. És persze az, hogy ehhez a vér volt szükséges. Ez mindig arra figyelmeztet, hogy az erő nem benned, nem a papban, hanem az Istenben volt. Erre hív titeket, erre hív minket, erre hívja Csobánka népét, református közösségét, az élő Isten, hogy élő kőként hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. És higgyétek el, nem azért, mert vészjósló vagyok, hanem azért, mert nagyjából erre készülhetünk. A következő időkben, a következő hónapokban erre szükség lesz. Szükség lesz arra, ami elmaradt a március időszakban, hogy egymást telefonon hívogassuk. Szükséges lesz arra, hogy mi magunk új formákat találva a bizonságot tegyünk. Szükséges lesz az, hogy valamilyen formában meglátogassuk majd Csobánkán élő időseinket, akár az adventben családok kántálásával. Ezt nem fogja egy ember megcsinálni semmit, sem másút. Szükséges lesz még annak a felmérése is, hogyha valaki nem tudja az interneten keresztül nézni az istentiszteletet, hova jutassuk el az írott ige hirdetéseket. Ez
Nélkületek nem fog menni. De nem akciót hirdetek, nem akciótervet mondok, hanem azt, hogy járuljatok az élőkőhöz. És legyetek élőkövekké. Ezen dől el ennek a mai ünneplő alkalomnak a pecsétje és a jövője. Amen. Most, hogy egy pillanatra elcsendesedhessünk, talán önmagunkban kicsit imádkozhassunk is, hallgassunk meg egy orgonajátékot. Ismerős lesz a vezérdallama. Johann Sebastian Bach művét hallhattuk énekeskönyvünkben, Kistenének átad minden kezdetű énekkorál dalomára játszotta ez Laskoni Timár Eszter Kátor karnátestvérünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, és megköszönjük, hogy a te szabad, bátorító szó és felhívó szó. Köszönjük neked, Urunk, az elvégzett munkát, köszönjük neked a szép új hajlékot. Köszönjük neked, Urunk, hogy még Isten tiszteletünk előtt ezen a mai napon is testvérek szorgosan dolgoztak azért, hogy megszólalhasson a harang. Köszönjük neked mindent, mert jó és igaz vagy. Köszönjük neked, Urunk, a templomteret, köszönjük neked a bibliaórás helyiségeket, köszönjük neked a lelkészlakás kialakításának lehetőségét. Nagy és hatalmas vagy, Urunk. Megköszönjük neked, Urunk, azoknak a munkáját is, akik részt vettek ebben a szolgálatban. Megköszönjük neked, hogy megőriztél bennünket betegségtől és balesettől. Megköszönjük neked, Urunk, azokat az akadályokat, amelyek valóban úgy tárultak fel előttünk, hogy nem is hittünk a szemünknek, hogy ilyen létezik, lehetséges. Amikor eltört csöveket láttunk, amikor honladozó falakat, amikor olyan gázcsonkot, amelyen nem volt dugó. Köszönjük, hogy ezeknek minden balesetétől megóvtál bennünket. Kérünk téged, hogy add, hogy ezt a hajlékot otthonunknak érezhessük, láthassuk és gondolhassuk, hogy benne veled találkozhassunk. És add meg, Urunk, annak majd a külső lehetőségét is, amikor ünnepi és ünnepi formában felszentelhetjük ezt a helyet. Te légy, Urunk, a mi gyülekezetünkkel, te légy, Urunk, Csobánka népével, te légy, Urunk, minden felekezettel, akik hiszik és vallják Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Te légy, Urunk, ami határon túli testvérgyülekezeteinkkel, lelkipásztoraikkal, akik karanténban, beteges helyzetben vannak. Te légy, gyülekezetünk egykori idős lelkipásztoraival, óvd és védd őket. Te légy népünkkel, nemzetünkkel. Te légy azokkal a testvérekkel, akik kórházi ágyon fekszenek, akik betegséggel küzdenek. Kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Néhány mondatban és néhány szóban szeretnék még köszönetet mondani mindazoknak, akik ezért a hajlékért tevékenyen közreműködtek. Kedves testvérek, Engedjétek meg, hogy néhány szóban arról szóljak, hogy hogyan is jutottunk el idáig, eddig a mai napig. 2014. márciusának 15. napján fogalmaztam meg presbitériumoknak azt a levelét Szabó István püspök úr irányába, hogy a Pomás Sobánytói Református Társegyházközség presbitériuma 2014. március 9-én tartott ülésén átgondolta beruházási terveit. Bár az összegek úgy tűnik, hogy az álmok kategóriájába esnek, mégis megalapozottnak gondoljuk őket. 2018. december 31-én örömmel jeleztem, hogy a Csobánkai Gyülekezeti Ház és Konferencia Központ építésére elkészítettünk terveket. Tervünk az volt, hogy a régi imaház területén a rendelkezésünkre álló mintegy 250 millió forintból egy új gyülekezeti házat, központot építünk. 2019. február 17-én azonban meg kellett állapítanunk, hogy az épületre beérkezett több mint 400 millió forintos árajánlatok miatt ez az épület kivitelezhetetlen. Sokat vívódtunk, és vívódtam magam is. Egymásnak feszültek józan és ellentétes vélemények és tervek, míg vételi lehetőség kínálkozott majd egy évvel ezelőtt, itt egykori imaházunk közelében a jelenlegi Békeút 9 szám megvételére, az úgynevezett Lejkebb ház megvásárlására. Ezt megelőzően május 12-én Isten tiszteletünkön az alábbi ígét kaptuk. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, éppen úgy, ahogyan Egyiptomban tette értetek szemetek láttára. A pusztában is láthattad, hogy az egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan a fiát viszi az ember, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek, éjjel tűzben, hogy lássátok az utat, amelyen mennetek kellett, nappal pedig felhőben. Az épületet megvásároltuk. Január 26-án beszerzési pályázatot írtunk ki. Márciusban pedig megkötöttük a kiviteli szerződést a Szenéte KFT-vel, Molnár Zsolt vezetővel az épület felújítására. A beruházásnak a célja az volt, hogy itt ezen a helyen, amely a korábbi tulajdonosnak éppen így mondom most az uszodája volt, akik középen ülnek, jelzem, hogy az uszodában, a medencében ülnek, igen, nagyjából odáig, ahol Hardi Péterék ülnek, odáig tartott, nagyjából innentől az uszoda, ott a végén 170 cm mély volt, tehát egy fejest is nyugodtan lehetett volna vele ugrani. Tehát ez a tér volt az uszodatér, mögöttünk a szószék mögötti részben volt az edzőterem, egy kis vizes blokk és a pince. Kántorunk mögött pedig a szauna. Tehát az jó melegen kell lenni. Közben ezt a teret alakítottuk át a lelki otthonnál, lelki térré. Az utca szinten kialakításra került az ekkori garzon lakásból egy majdnem 100 négyzetméteres parókja, lelkész lakás, jelenleg beosztott lelkészi lakás, és két nagyjából 25 négyzetméteres gyülekezeti foglalkoztató és egy mosdó. Ezeket a helyiségeket készítette el a kivitelező határidőre augusztus utolsó napjaira. A munkák, ahogyan az imádságban is mondta, nem voltak zavartalanok, mert voltak olyan váratlan fordulatok, amelyekkel meg kellett küzdeni, ezek közül csak egyet-kettőt hadd mondjak. Például egy ilyen volt, hogy A szennyvíz az nem a saját szennyvíz csatornánkból beköszön, hanem a szomszédéba. Nem tudjuk, hogy ő tudta-e, mi pedig nem mertük tovább így használni. Számos egyéb olyan kérdés merült fel egy tartófalnak a megfagyása, vagy elroppanása, különböző kérdéseknek a kezelése, amelyekre tervszerűen nem is számíthattunk. Ezeket a munkákat nagy gondossággal, odafigyeléssel és állandó egyeztetéssel végezte el Molnár Zsolt testvérünk munkatársaival együtt, akinek külön is köszönjük mindezt. És amikor elkészültek a munkák, akkor itt álltunk egy szépen felújított alsó imateremmel, júliusban megtörtént a lelkészlakásba való beköltözés, kész volt a két gyülekezeti foglalkoztató, és akkor tettük fel magunknak a kérdést, hogy hogyan tovább. Hiszen mondták is a csobánkaiak, hogy ők nem látják, hogy itt milyen munkák folynak. Hát kívülről az épületen a két ablakot leszámítva, a utcafronti ablakot leszámítva nem cseréltünk semmit. Akkor terve vetődött az árkádos sornak a festésen, és az ablakok cseréje, mázolása, javítása, az utcafrontnak a lefestése. Hogyan kerül ide át a harangláb? Mi lesz a szószékkel? Csak a, így mondom, most a kérdések sokszorozódtak. Most pedig Istennek adunk hálát, hogy mindez megvalósult. Nagyon sok olyan munka van előttünk, amit mondtam vasárnap is, hogy felsorolni sem tudunk, hogy mennyi mindent kell tennünk, de Istennek adunk hálát azért, hogy mindez elkészült. Erre a mai napra elkészült. Meg kell köszönnünk az adományozóknak az adományát is. Magyarország kormányának, aki 250 millió forintot adott a mi gyülekezetünknek erre a beruházásra. Meg kell köszönnünk a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, megköszönjük így áttételesen is dr. Szabó István püspök úrnak és Veres Sándor főgondnok úrnak a további 10,5 millió forintnyi kiegészítő támogatást. Megköszönjük gyülekezet tagjainknak, amint egy 6,1 millió forintnyi adományt, amelyet az elmúlt 3 évben adtak erre a célra. És köszönjük Csobánka község Német Nemzetiségi Önkormányzatának, hogy a napokban 150 ezer forinttal támogatta a mi gyülekezetünket, közösségünket. Köszönjük Halmisz János elnök úrnak, hogy mindez számunkra lehetővé tette, és hogy jelenlétével megtisztelte a mi Isten tiszteletünket. Megköszönöm a tervezőknek a munkáját, Kocsis Ágnesnek és munkatársának Érfalvi Zsoltnak, a kivitelező Szenéták Kft.-nek, Molnár Zsoltnak, ő volt a generál kivitelezőnk. A gépészeti munkákért Zaka Gábor volt felelős, Nagy Sándor testvérünk nyílászáróiban gyönyörködhetünk itt lent is, és tett ebben az épületben. Köszönjük szépen Sándornak is a munkáját. Gombos Lajos pedig a lakatos munkákat végezte el, látjuk ezeket a korlátokat egyéb helyeken, vagy éppen a bejárati nagyajtónak a fémvázát. Megköszönöm műszaki ellenőreinknek munkáját, Orszán Péternek, aki az építészetért volt felelős, Jankó András úrnak, aki megtisztelt a jelenlétével a közösségünket, ő a gépészeti munkák felelős műszaki ellenőre volt. Isten dicsőségére nagyon sokan dolgoztak a mi közösségünkben. Megköszönöm gyülekezetünk gondnokainak, Sánta János gondnok úrnak és Arán Szárpád gondnok úrnak gyülekezetünkért végzett minden szolgálatot és munkáját. Malmos Attilának, hogy a villamos hálózatok és berendezések műszaki ellenőrzését Isten dicsőségére végezte. Megköszönöm presbiterjeinknek a szolgálatát. Ki kell mondanunk, hogy a munkában, szervezésben és az alakozásban ők voltak az elsők. Megköszönöm Mátyás Sándornak a szolgálatát, aki tudása megjavát adta számunkra most is, amikor a harangláb majd áthelyeztük. Azt kell mondanom, egy új haranglát készült. Köszönjük szépen éves munkáját, és mi, Csobánka népe már tudjuk, hogy az a szerény emes, ami jelzi, az Sándornak a munkáját dicséri. Isten áldja meg ezért. Megköszönöm Benedek Ferenc gondnok úrnak a szolgálatát. Talán nem haragszik meg, ha azt mondom, neki nagyon nehéz volt elszakadni az egykori imaháztól. De köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és köszönjük azt, gondnok úr, hogy ez a szószék most is ezen a helyen így van közöttünk. Köszönöm Kovács Lászlónak a szolgálatát, aki még a születés napján is itt feküdt, itt látta, itt feküdt a szószék lépcsője alatt. És a vendégek otthon meg vártak rá. Biztos, hogy így volt. Majdnem Kátó, biztos, hogy így volt. De itt feküdt azért, hogy az utolsó percben is még meghúzza a csavarokat. És köszönöm a testvéreknek azt, hogy a mai napon is azért dolgoztatok, szolgáltatok, hogy megszólaljon a harang. Majd talán lesz erőnk és időnk arra, hogy ott is megálljunk ennek a lábánál. Megköszönöm Böszörményi Gézának és Nagy Attilának, hogy az épület homlokzat festését vállalták. Köszönjük Izsó Mihálynak a kis jelzőtáblát, amely a projektet kell, hogy jelezze, elkészült. Kálmán Luizának és Óvári Borinak, Satinak, Óvári Satinak, hogy elkészítette ezeket a kis köveket, az élő köveket, amit majd magunkkal vihetünk. Tehát arra kérek mindenkit, hogy amikor megyünk föl, egy csinos fehér követ válasszon magának, egy picit még a kő, egy kőporos, tehát megfoghatja a kezünket, szép ruhához ne érintsük, de otthon majd megtisztíthatjuk, és lehet egy igés köve tulajdonképpen ennek a mai napnak. Megköszönöm gyülekezeti tagjainknak az elmúlt hónapok közösségi munkáját, hogy együtt csiszoltak, festettek, mázoltak, betonoztak, pakoltak, rakkoltak, kertet rendeztek. Köszönöm asszony testvéreinknek a jó szót, a finom falatokat és a tiszta környezetet, amelyben érkezhettünk. Hálás szívvel megköszönjük Urunknak mindazt, amit elvégzett értünk. És végül, kedves testvérek, úgy illik, hogy a legesleg végén azért az anyagiakról is hadd essék szó, egy rövid, rovancsot, elszámolást is kell tartanunk. Kétfajta rovancsunk van, nem fogjuk őket összekeverni. Az egyik a rovancsunk az említett központi támogatásnak a kérdése. Tehát Magyarország kormányától 250 millió forintot kaptunk, egyház kerületünktől 10,5 millió forintot. Az alapfelújítási munkánk 78.386.116 forintba kerültek. 10.120.304 forintnyi pótmunkát kellett még elvégeztetnünk, és műszaki ellenőreinknek a költségét is ebből a támogatási forrásból rendeztük. Mindösszesen a támogatási forrásból erre az épületre 90.389.086 forintot költöttünk. Azonban nem csak felújítási munkák voltak, hanem ebből a támogatási formából ki kellett fizetnünk az előző tervezésnek a költségeit is. Azt, ami tulajdonképpen nem valósult meg, azt most nem mondom forintra, tudom, itt van előttem, de az mintegy 18 millió forint volt. Valamint az épületet 152 millió 500 ezer forintért vásároltuk meg. Így mindösszesen az előző tervezés és épületvásárlás 170 millió 419 ezer 700 forint volt, azaz a rendelkezésünkre álló 260 millió 500 ezer forintnyi támogatási összeget 308 ezer 786 forinttal léptük túl, ezt be kell fizetnünk egyházkerületünknek, hogy az egyenleg nulla legyen. Gyülekezetünk bevételei a következők voltak. Az elmúlt három esztendőben a Pomát és a Csobánykai gyülekezet adományait gyűjtöttük. Pomázon összességében 2.814.081 forint adomány érkezett, Csobánkán 3.250.000 forint adomány érkezett, összességében 6.064.081 forint volt gyülekezetünknek az adománya. És az épületre mi magunk ebből a költségből eddig kifizettünk 6.456.096 forintot, azaz 392.015 forinttal többet, mint a beérkezett adományok. Csak felsorolás jelleggel most már összegszerűen nem fogok ezzel elszámolni, mire kellett költenünk még a munkánkon túl. Értékbecsléssel. Volt egy korábbi megszűnt műszaki ellenőrzés szerződésünk, azt kellett kifizetni. Statikai véleményre, közjegyzőre, ügyvédi költségekre, gépész tanulmányra, tűzvédelemre, a tervezésre, az épületnek az áttervezésére, a villamos hálózatnak a megtervezésére, a régi imaház értékbecslésére, megint egy statikai felmérésre. Fizetnünk kellett néhány ezer forintot az építési elnaplóért. Többször fizettünk a gázóra kikötéséért és visszafizetéséért. Fizettünk az elműnek hálózatfejlesztési díjat. Konyhabútort rendeztünk. Tűzhelyet vásároltunk. Megint fizettünk a statikusnak. Mondom, háromszor vagy négyszer. Akkor a vizes blokkot, igen, bocsánat, és a vizes blokkot külön itt a pince szint előtti vizes blokkot a gyülekezet saját erőből újította fel 2.146.338 forintért. Ezek csak azok a számlák, amik hozzám elérkeztek. Ezen kívül egy csomó számla ott maradt nálatok, amiket én nem is tudok. Rengeteg. Kedves testvérek, úgy írjuk tehát, hogy ezen a mai alkalmon Istennek hálát adjunk azért, amit elvégzett bennünk és értünk, hogy hirdessük annak nagy tetteit, aki elhívott bennünket a sötétségből a világosságra. Az asztalon most jelképesen csak egyetlen egy kis ajándék van, ezt szeretném átadni Molnár Zsoltnak. Lehet, hogy most nem fogja innen elvinni, de azért jöjjön ide ki, hogy elvigye. Elmondom, hogy mi. Készítettünk egy kis tálat, és ebben van két kő, élő kövek. Kérem, hogy Zsolt, amikor fáradtságában visszaemlékszik ránk, és majd az otthonában ránéz, akkor emlékezze ránk jó szívvel. Csobánka 2020. 11. hóhét. És ezt odaadom azért Csörögön Zsoltán. Nagyon szépen köszönjük a munkáját, Isten áldja meg, és őszinte szívvel kérjük. És várjon, virágot is kap, majd megöntözheti, csak ritkán kell. Ebben pedig, nézzem bele, kő van, és kővirágot vásároltunk. Ennek a neve valóban kővirág, kőkaktusz, bár meg lehet különböztetni a kövek, hogy évente egyszer virágzik, keveset kell locsolni, és napfényes helyre kell tenni. Sajnos nálunk most elvirágzott, de jövőre virágozni fog. És az az érdekessége, hogy ugyanaz a görög szó szerepel itt, ugyanúgy hívják ezeket a kaktuszokat, mint ami a Bibliában szerepel ott, amikor élőkőről beszél a Szentírás. Ugyanaz az elnevezés görögül mind a két helyen. Zsolt, hát fogadj be magad is szeretettel. Köszönjük szépen a szolgálatot.
Annyi, hogy a tartalmon a segítségért mindenkitől.
Köszönjük szépen, Zsolt. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk most. Az idő is eljárt bőségesen. Sajnos most szeretett vendégséget nem tudunk tartani, de talán kint néhány jó szót egymásnak tudunk mondani még, ha felmegyünk az imatermünknek a felső szintjére, megállunk egy percre még a haranglámnál, ott is hallunk egy igét, és így is majd megszólaltatjuk egy kondítás erejéig a harangot. Záró énekünket énekeljük, amely hív bennünket, sőt, megköveteli, hogy Krisztus követői legyünk. 397. énekünket énekeljük el valamennyi versetet. a még nemzeti imádságunkat a himnusz énekelésre. Békesség, azt javaslom, hogy akkor menjünk majd föl, ott egy picit tudunk még maradni, és aki szeretne, aki természetesen hazamenne, megértjük, járványos időszakban nem nagyon illik a közösségekben maradni. Isten velünk, viszont látásra!